Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Hadtörténeti Múzeumot fogjuk bemutatni, illetőleg az ott látható kiállításokat. Vendégeim pedig dr. Sallai Gergely és Németh Csaba lesz. Mielőtt azonban a Hadtörténeti Múzeum kiállításairól beszélnénk, hallgassuk meg a kaleidoszkópot, a kiállítási híreket. Számos kiállítást ajánlunk most is, természetesen ez is egy válogatás, hiszen nagyon sok kiállítást látható országszerte. Kezdjük először Szentendrén, nem messze Budapesttől, ahol a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Péreli Zsuzsának Padlástörténelem címmel nyílt egy kiállítása, amely az őrségi falujárásoknak az emlékeit mutatja be, és nagyon érdekes módon kombinálja a konkrét paraszti kultúrának az emlékeit a mai magyar virággal, és az 1996-os himnusz is látható például itt, különböző életképeknek a formájában. Hogy zenéről is beszéljünk, a himnuszt ugye megzenésítették, ez ugyan nem Bartók és Kodályhoz kapcsolódik, de amit ajánlani szeretnék, az a kiállítás, az az 1910-es évben hozzájuk kalauzolja el a látogatót a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában, és azért az 1910-es évet választották a kiállítás címébe, Bartók és Kodály anno 1910, mert ez az az év, amikor megismerkedtek egymással, amikor Sándor Emma vacsoráján jelen volt Bartók Béla is, és lehet látni első feleségének, Sándor Emmának a sejemruháját, éppen úgy, mint a háztartási naplót, amiből nem csak azt lehet megtudni, hogy milyen ételeket ettek, hogyan készültek ezek, hanem azt is, hogy kiknek a számára készültek. De Kodály túracipője és jégcsákánya is megtalálható például itt. 60-ba ismét vidékre kalauzolja Önöket egy modern klasszicista báró, Hatvani Ferenc című kiállítás, amelyiken festményeket lehet látni, a múzeum névadója testvérének az alkotásait, klasszikus, francia, klasszicista és impresszionista festészet hatása tükröződik a műveiben. De Cézánnak is a hatása megtalálható. Egy másik kiállítás, művészeti kiállítás, teljesen más jellegű alkotásokat mutat be, Marco Gerbinek a kiállítása a Férfiak, nők, hazugságok. Budapesti Olasz Intézetben látható, ez a kollás technikája miatt nagyon érdekes. Technikai szempontból ismét más, a Guace technikát lehet megnézni, Skoda Éva 56 év, 56 kép című kiállításán, ami viszont Kecskeméten, a Cifra palotában tekinthető meg. Itt szakrális tematika, illetőleg portrék jellemzik leginkább a kiállított műveket, tehát 56 évnek az alkotásait. Egészen más jellegű, szintén művészeti kiállítás az Élő Népművészet országos pályázat Észak-Alföldi regionális kiállítása, mely Debrecenben a Művelődési Központban látható. Nagyon sokfajta tárgyat lehet itt látni, különböző művészeti módokon díszítve, a paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer, szőttes, nemez, különböző butorok, játékok, csont- és szarufaragások, kovácsmesterségek, fazekasság, bőrművesség, és még számos egyéb népi művészetnek, például a mézes kalács készítésnek is bele lehet tekinteni a rejtelmeibe. Népművészettel kapcsolatban egy másik kiállítást is ajánlunk Debrecenben, Múltidéző Mesterségek sorozatban ezúttal a Késes Mester című kiállítást tekinthető meg, ahol a parasztbicskáktól a vadászkésekig sok mindent lehet látni, hogy egy kis fegyvert is említsünk. Bár még egy másik fegyverekkel kapcsolatos kiállítást is feltétlenül meg kell említeni, Szolnokon a Hadtörténeti Múzeumnak, illetőleg Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak van egy vidéki résztege, ahol repülőgép és helikopter kiállítást lehet megtekinteni, és itt különböző motoros berendezések, a légitechnológia rejtelmei, és egyéb második világháborúhoz is kapcsolódó, tehát az annak idején itt Magyarország légterében lezuhant gépeknek a rekonstruált, megjavított formái is megtekinthetőek. Visszatérve a polgári világba, idegenekből polgárok, az Ír Nemzeti Könyvtár kiállítása Győrben a Városi Művészeti Múzeumban tekinthető meg, ahol az Ír-Magyar Kulturális Napok keretében egy olyan kiállítás nyílt meg, amelyik az elsősorban a 17. századi angol elnyomás ellen számüzetésbe vonuló íreket mutatja be, az ő politikai, egyházi és kulturális tevékenységüket Nagy-Britannián kívül, tehát az európai kontinensen. A magyar kapcsolatát pedig az jelenti, a Győr városa szempontjából nagyon fontos kapcsolatát, hogy 1697. március 17-én ide került a győri bazilikába az a festmény, amelyik vérrel könnyezik. Ez ma is látható még, és egy ír püspök hozta ide, név szerint Walter Lynchnek nevezték. Ha viszont már Győrbe járunk, akkor, hogy a gyerekeknek is tudjunk valamit ajánlani, Stinner Sándor, Nálatok laknak-e állatok? Című kiállítása kérdőjellel a végén. Ezen a kiállításon egy olyan kiállítást láthatnak a gyerekek, ahol a kortárs képzőművész szemével különböző valós állatok lettek karikatúra jelleggel és természethű módon is a vizuális nyelv különböző formáival megjelenítve, és ehhez is kapcsolódik a gyerekek alkotó tevékenységét biztosító múzeumpedagógiai tevékenység, de drámajáték is. Felnőtteknek szól a Plakátok, Posters 2010 című kiállítás, azért van kettős neve, magyar és angol neve, mert nem csak magyar plakátokat állítottak ki, a Pécsi Galéria 10. alkalommal rendezte meg ezt a kiállítást, az évszám ezért van mellette, és ez egy nemzetközi kiállítás, ahol magyar plakátművészek és külföldi plakátművészeknek a művei lettek kiállítva, egymás mellé állítva. Terítéken a Herendi. Balatonfüreden, a Kisfaludi Galériában nyílt ez a kiállítás, és azért van terítéken a Herendi, mert valóban, mint egy megterített asztal, úgy látható a kiállítás középső részében különböző Herendi, például Andrássy mintás és más hagyományos motivumokat bemutató készletek, a fal mellett két oldalt pedig a régi darabok, például olyan, amit még Ferenc József császár rendelésére készítettek. Polónia és más mesék. Alain Sekula művei láthatók Budapesten a Ludwig Múzeumban, és ezen a kiállításon a vizualitás kapja szükségszerűen a legfontosabb szerepet, mint művészeti kiállításon. Retrospektív bemutatása történik Alain Sekula művészetének, aki dokumentarista, fotó és videóművész volt egy személyben. A kiállításával pedig a globalizáció társadalmi hatására szeretné fölhívni a figyelmet. Egy másfajta kiállítás Dunaszerdahelyen nyílt, hogy egy kicsit Szlovákiába is átkacsincsunk, a Kortárs Magyar Galéria gyűjteményes kiállítása, amelyik augusztus 31-ig tekinthető meg, két részre osztik, az egyik kiállítás a nő, a másik pedig szakrális művészetek. Almási Robert festőművész válogatásában a galériának a 700 alkotás meghaladó műveiből egy válogatást lehet megtekinteni. Ha valaki azonban itt van, akkor van egy kültéri úgynevezett Európa Szoborpark is, oda is érdemes elmenni. És hogy a sportról se feledkezzünk meg a futball világbajnokságról, ami nem olyan régen volt, még a héten megtekinthető Szombati Bálintnak a Futballrajzok című kiállítása a Budapesti Millenáris Fogadó Galériájában, ahol a Vajdaságból 2000-ben Magyarországra költözött író, képzőművész és műkritikus, mint képzőművész, mint grafikus mutatkozik be a világbajnokság negyed és elődöntős meccseid, hogy hogyan hatottak rá, azt mutatja be festmények, illetőleg grafikák formájában. A testet öltött művészet, ez a címe a Veresegyházi Kultúrkarandor kiállítókertnek a kiállításában, és ezt a kiállítást azért ajánljuk különösen a figyelmükbe, mert itt a művészetet és az ipart, tehát a kultúra és a mindennapi életet próbálták egymáshoz közelíteni olyan formában, hogy bronzfa, és kőszobrokat, kerámia alkotásokat készítettek, teljesen hétköznapi mintákkal, illetőleg a hétköznapon is használható tárgyaknak a megformálására. Végül még nem szabad elfeledkezni Visegrádról sem, ahol a Mátyás Király Múzeumban a folyó, amely éltet és összeköt címmel, egy nagyon szokatlan kiállítás nyílt meg, történeti, régészeti, néprajzi, vízügyi és folyótörténeti elemek keverednek benne. A kiállítás különlegessége, érdekessége pedig az, hogy a helyi folyami régészet eredményeiről lehet képet nyerni, az őskori kőbaltától 18. századi hajómaradványokon, edényeken, fegyvereken keresztül, a múlt századi varrógépekig sok minden előkerült, többek között harci sisakok is voltak. Az Intarzia Készítők Országos Egyesületének van most kiállítása a Magyar Kultúra Alapítványnál, itt pedig azoknak hívom föl a figyelmét, akik a színházat nagyon szeretik, és különösen Kabos Gyula és Pécsi Ildikó színművészete érdekli őket, tudnélik Intarziában az ő portréjuk is megtekinthető itt. Ezen kívül még egy kiállításra szeretném fölhívni a figyelmüket ugyanebben az épületben, a Magyarország kulturális öröksége Georg Gerszter légi felvételein, ami Pécsről érkezett, Pécs Európa fővárosa, ott volt ugyanez a kiállítás, illetőleg ez tovább fog menni Németországba, Felbach, Berlin, majd Hollandiába, ahol Brüsszelben lesz még kiállítva. És végül egy utolsó kiállítás, ahol a művészet és a hadászat kapcsolódik egymáshoz. Somogyi Győzőnek a grafikáinak a segítségével a 15 éves háború magyar és török hadviselete címet viseli ez a kiállítás. Tehát 1591 és 1660 volt ez a háború. A korabeli katonák hadviseletét nagyon művészien, de nagyon pontosan készítette el a maximális korhűségre törekedve az alkotó művész. Tehát ezt is figyelmükbe ajánljuk, és akkor egy kis szünet után a Hadtörténeti Múzeummal folytatjuk műsorunkat.
Megszabadítja, a polgár tisztől megújtva magát.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra műsorban. Ezúttal, mint említettem, a Hadtörténeti Múzeumnak a gyűjteményeit fogjuk bemutatni, beszélgető partnereim pedig dr. Sallai Gergely és Németh Csaba. Sallai Gergelyt kérdezném akkor először egyrésztről, hogy néhány szót, egy-két mondatot mondjon önmagáról, és arról, hogy a Hadtörténeti Múzeumban levő kiállítások azok végül is hogyan jönnek létre, és hány kiállítás van, mert hogy olyan sok kiállításnak látszik, pedig valójában ott több kiállítás összefüggés egy egységet alkot.
Köszönöm szépen. Én a Hadtörténeti Múzeumnak vagyok osztályvezetője és igazgatóhelyettese, egyébként pedig a numizmatikai gyűjtemény vezetője, tehát több munkakört is betöltök. A kiállításainkról annyit szeretnék előjáróban mondani, hogy van egy állandó kiállítási sorunk. Ezt az elmúlt 5 évben hoztuk létre, építettük fel, és ez a koncepció ez egybeesik a múzeum gyűjtőkörével. Tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy 1715-től napjainkig gyűjtjük a magyar és magyar vonatkozású hadtörténeti emlékeket, és ennek megfelelően az állandó kiállítási sorunk az majd, ha teljesen létrejön, akkor 1686-tól, Buda visszafoglalásától, 1968-ig, illetve majdan 1990-ig fogja bemutatni a magyar hadtörténetet. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy nem a háborút dicsőítjük a kiállításainkkal, hanem a magyar katona történetét mutatjuk be. Hiszen több generációra visszamenően minden család érintett volt az elmúlt háborúkban, világháborúkban, és mi szeretnénk bemutatni a látogatóknak azt, hogy az apák, nagyapák, dédapák hol, milyen fegyverekkel, milyen egyenruhában harcoltak, és hát nagyon sok személyes tárgy bemutatásával azt is szeretnénk érzékeltetni, hogy bizony az ember az embertelenségben is ugyanaz maradt, mint aki otthon volt. A legjellegzetesebb fegyverek, egyenruhák, felszerelési tárgyak, emléktárgyak bemutatása mellett ezért különböző enderi örökkel igyekszünk élvezhetőbbé vagy látványosabbá tenni ezeket a kiállításokat. Itt mondanám akkor el, hogy pillanatnyilag a 1914-től 1968-ig 3 állandó kiállítási részben lehet megtekinteni a magyar hadtörténetet. Az első állandó kiállításunk az első világháborút mutatja be. Itt egy olyan jelenettel kezdődik a kiállítás, hogy a katonák felszállnak a vonatra, és a második világháborús kiállításunk, illetve egész pontosan az 1918 és 1948 közötti időszakot bemutató kiállításunk pedig úgy kezdődik, hogy a katonák a vonattal hazaérkeznek a forradalmi fővárosba, és 1948-ban ér véget ez a kiállítás. A harmadik állandó kiállításunk az a Legördült a vasfüggöny címet viseli, 1948 és 1968 között mutatja be a magyar néphadsereg történetét. Közös mindhárom korszakban az, hogy a sorkatonai szolgálat ebben a 3 korszakban kötelező volt, tulajdonképpen ez is az egyik vezérfonala a kiállításoknak, és hát ezen kívül számos kisebb időszaki kiállításon is hasonlóképpen a magyar katona történetét és annak különböző epizódjait próbáljuk bemutatni. A következő állandó kiállítási részünk az 1815 és 1914 között mutatja be a napóleoni háborúk befejeződésétől az első világháború kitöréséig, hát a Habsburg birodalomban, illetve az osztrák-magyar monarchiában a magyar haderő, a magyar katona szerepét.
Ezek nagyon izgalmas kiállítások, de van egy olyan kiállítás is, ami hazatért gyűjtemények. Hogy kapcsolódik ez a többihez?
A hazatért gyűjtemények kiállításunk az 2000-ben adta meg kapuit, illetve kapuját, és ez a kiállítás a katonai emigrációban megőrzött, és a 90-es években, illetve 2000-ben a Hadtörténeti Múzeumnak hivatalosan átadott hatalmas nagy tárgyi anyagot mutatta be a közönségnek. Azért mondom múlt időben, mert ezek a műtárgyak szépen lassan beépültek az állandó kiállításokba.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy az átfedések nem zavarolnak, illetve hogyan oldják meg?
Azt gondolom, hogy sikerült integrálni ezt az anyagot, amely egyébként nagyon fontos számunkra, hiszen a katonai emigrációban olyan műtárgyakat sikerült megőrizni Németországban, Kanadában, Amerikában, hogy csak egy néhány példát mondjam, amelyek itthon az 1945 utáni időszakban hát vagy szándékosan megsemmisítésre kerültek, vagy elkobozták őket, vagy egyszerűen hát a családoknál nem sikerült, vagy nem akarták úgy megőrizni őket, amilyen becsben ma már mi a múzeumban mindenképpen igyekszünk őket tartani.
A kiállítás technikailag milyen módon oldották meg, hogyan állítják ki az egyes tárgyakat, emelnek ki fontos tárgyakat?
Igen, hát említettem, hogy nekünk ugye küldetésünk az is, hogy bemutassuk azokat a fegyvereket, egyenruhákat, felszerelési tárgyakat, amelyek a mindenkori magyar katonához kötődtek, de ezen kívül nagyon fontos olyan látványelemeket beépíteni, hogy gyermekek, felnőttek egyaránt élvezzék ezeket a tárlatokat. Csak egy-két példát mondanék, az első világháborúban, az első világháborús kiállításban az említett vasúti motívum mellett az állásháború, a lövészárok háború lövészárkát mutatjuk be az egyik teremben. Ezen kívül például orvosi jelenetet, egészségügyi katonák tevékenységét. A második világháborús kiállításban a Donkanyar bemutatásánál például egy hómezőt imitáltunk, hiszen ki akartuk emelni ezt a magyar szempontból, 20. századi hadtörténeti szempontból nagyon tragikus eseményt, a második hadsereg, a magyar második hadsereg tragédiáját. És ugyanakkor például Budapest 1944-45-ös ostrománok bemutatásánál két lakásból kialakított, átalakított szálláspontot, egy szovjet és egy német harcálláspontot mutattunk be, vagy említhetném például az egyik leglátványosabb jelenetünket, a Magyarország-német megszállását bemutató teremben egy olyan jelenetet hoztunk létre, ahol egy német Schwimmwagen, ez egy jellegzetes kétéltű jármű volt a második világháborúban, és egy német motoros tulajdonképpen a falra felnagyított hatalmas élőképből kilép, és egy ilyen macskaköves talajon haladt. Tehát az embernek az a benyomása, mintha részese lenne ennek a szomorú történelmi eseménynek. Kiemelkedő műtárgyak kapcsán igazán csak egy-két példát említenék, hiszen az idő véges. Számomra az egyik legérdekesebb, legmeghatóbb műtárgy az egy takaró, egy olyan pokróc, amelyet egy első világháborús magyar hadifogoly vitt magával az egész hadifogságán végig 1914 és 22 között, és úgy van meghímezve, hogy egy térképen mindazok a városok, települések láthatóak, ahol 8 év alatt tömegfordult Budapesttől egészen belső Ázsiáig, Szamarkandig. Ez egy nem egy művészeti, magas művészeti alkotás, de nagyon-nagyon megható és hát érdekes emléke a háborúnak. A második világháborús kiállításból még nagyon röviden két fejfedőt emelnék ki. Az egyik az Harry Bentholz amerikai tábornoknak a tányérsapkája, aki 1919-ben megakadályozta, hogy a román haderő katonái kifosszák a Magyar Nemzeti Múzeumot. És másik fejfedő pedig annak a Jányi Gusztáv hadsereg parancsnoknak a tábori sapkája, aki a második hadseregnek a Donkanyarban a parancsnoka volt, és akit 1947-ben később kivégeztek.
Mivel az idő nagyon halad, egyetlen kérdést azért még föltennék erről a katonáról, aki hadifogságban volt, a pokrócot, hogy így vezette rajta, tulajdonképpen egy napló emlékeztetőként használta. Lehet róla tudni valamit?
Lehet tudni, hogy ki volt ez a katona, és én azt gondolom, hogy mivel egy összetett nagy intézmény vagyunk, ahol a levéltár és az irattár is megtalálható, ennek a katonának a személyi anyagát talán meg lehetne keresni, és talán meg is lehetne találni.
És zene után folytatjuk a műsorunkat, ahol majd a kiállításokról is bővebben fogunk beszélni, illetőleg majd, hogy hogyan reagál a közönség, a látogatók mindenre a kiállítók által elkészített érdekes mozzanatra. Tehát zenét hallgatunk.
Get up!
Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, és a Hadtörténeti Múzeumról beszélgetünk, illetőleg annak az állandó kiállítási soráról volt eddig szó. Most arról is szó volt, hogy más kiállítások is vannak, illetőleg arról is, hogy nagyon sok érdekes momentumot beépítenek ebbe a kiállításba. Úgyhogy először Németh Csabának adnám át a szót, hogy hogyan reagál a közönség ezekre a beépített momentumokra.
Köszönöm a szót. Németh Csaba vagyok, és múzeumpedagógiával foglalkozom a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Két éve előtte a Természettudományi Múzeumban hasonló munkakörben dolgoztam. Aniám a múzeumpedagógia, és ezt mindenféleképp igyekszem beépíteni az intézmény egész életébe. Ugyanis nálunk egy sajátos helyzet fordul elő, egyedülálló az országos múzeumok tekintetében az, hogy egy intézményen belül található a múzeum, a Hadtörténeti Múzeum, a Hadtörténeti Intézet, a Hadtörténeti Levértár, Könyvtár, Térképtár és az Irattár is. Tehát ez még egy ilyen komplex intézmény nem található. És ez annyiban szerencsés számomra, hogy bármihez nyúlok, nem kell az épületet elhagynom, mert az épületen belül megtalálhatok mindent. A múzeum lelke a tárgy. Ez az egy különbözteti meg minden virtuálisságtól, ugyanis ma még a számítógépek azt nem tudják produkálni, hogy a kézbe adják a tárgyakat, és érezhetővé tegyék annak a tárgynak a súlyát, méretét, textúráját egyetlen a kezünkben, és ezt ki is használjuk a múzeumpedagógiai munkánk során, ugyanis minden esetben beépítünk néhány tárgyat, ami kézbe is, vagy fejre, vagy testre kerül természetesen, attól függ, hogy milyen jellegű a múzeumpedagógia. A kollégám még említette az első világháborús kiállítás enterőrjét. Minden kiállításban vannak olyan momentumok, ahol felhasználhatjuk úgy, hogy mozgassuk a látogatókat. A múzeumpedagógiai foglalkozáson a résztvevők bizony az első világháborúban belefekszenek a lövészárokba. bármilyen hihetetlen. A 1848-49-es foglalkozáson, alaki foglalkozáson vesznek részt, tehát nem csak a kezüket és fejüket, hanem az egész testüket használják egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozás során. Két kiállítási részben azonban vannak olyan tárgyaink is, ezek fegyverek, amik kézbe vehetők akkor is, ha nem vesznek részt foglalkozáson.
Jön létre egy ilyen kiállítás. Hogyan tervezik meg a kiállítást, és a kivitelezésnek mi a módja? Nem tudom, ki válaszol rá.
Akkor válaszolok én. Hogy a kollégám is említette, illetve én is utaltam rá az imént, összetett intézmény vagyunk, így nálunk egy-egy kiállítás létrejött, az minden esetben olyan csapatmunka, amelyben a múzeumi munkatársak vesznek részt, hanem segítséget kapunk a levéltárból, a térképtárból, az irattárból, a könyvtárból, remélem, hogy hirtelen nem hagytam ki senkit, és természetesen hát a kiállításnak van látványterve, forgatókönyve, mindig igyekszünk látványelemeket beépíteni, amelyek később ugye a látogatók zenpedagógia szempontjából is használhatóak, és hát természetesen a színvilágot, a tárgyak portosítását úgy találjuk ki, hogy minden blokkban legyen valami érdekes, értékes. Említhetnék itt nem kifejezetten katonai tárgyakat is, mint például a II. Világháborús kiállításban Istvánnénak, a kormányzó helyettes feleségének a ápoló női ruhája. Tehát egy kicsit a fegyverektől, meg katonai dolgoktól elvonatkoztatva mindig a társadalomba igyekszünk biteni a témákat. És hát természetesen van kiállítás kivitelező osztályunk, de talán nem ennyire a technikai részletekbe kell itt most belemenni. Én visszaadnám akkor a szót Csabának, hogy tudja folytatni.
A kiállításokban olyan elemek is megjelennek, ami minél több érzékszervet próbálnak bevonni a múzeum látogatók tekintetében. Nem csak a látást, hanem a hallást, tapintást, és előfordult most már az is, hogy az ízlelést és a szaglást is. Ugyanis a múzeumok éjszakáján és az első világháborús kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások során komisz kenyeret kóstolhatnak a látogatók, ami egy elég érdekes dolog. Az első világháborút megelőző időszakban alakul ki ez a kenyerfajta, ami a katonai alapellátás egyik meghatározó élelmiszere volt. A látvány hanghatásokkal is fokozzuk, több kiállításunkban fegyverzajt vagy a környezet zaját próbáljuk imitálni, és ezáltal átélhetőbbé tenni egy-egy kiállítási elemet. Ezen kívül az első világháborús kiállításunkban rendhagyó módon a katonai régészeink által feltárt első világháborús lövészárkokból előkerült hadianyagot, felszerelési tárgyakat, személyes tárgyakat ugyanúgy helyeztük el, padló alá süllyesztve üvegtakarással, mint ahogy megtalálták a hadszíntéren.
Ez azt jelenti, hogy egy kiállításnak a megtervezésekor a múzeumpedagógiai osztály is hozzáadja magáét?
Egyenlőre még nem, de már a most következő kiállításoknál ott leszünk. Két év az nem sok idő, és ha azt veszük, hogy egy kiállítás forgatókönyve az elkészül, kiállítás átadása előtt két évvel kezdődik, nem vagyunk rossz helyen.
Akkor mióta vannak hadtörténeti kiállítások Magyarországon, illetőleg a hadtörténeti múzeum, úgy tudom, hogy az egyetlen ilyen intézmény, múzeum Magyarországon, és ehhez kapcsolódik a többi hasonló jelleg, például említett szolnoki kiállítótér is.
Így van. Hát akkor így nagyon rövid intézmény történeti összefoglalót adnék itt. 1918. november 16-a az a dátum, amikor a Hadtörténelmi Múzeum és a Hadtörténelmi Levéltár megalapítása történt. Az elmúlt 92 esztendőben természetesen többször kisebb-nagyobb átszervezések történtek az intézmény életében. Az épület, ahol a múzeum található a várban, ez egy 1846-ban épített kaszárnyaépület. Az 1920-as évek végén költözött fel az intézmény ide a várba, egyébként korábban a Mária Terézia laktanyában voltak a gyűjtemények. 1937-ben nyitotta meg a kapuit a múzeum a nagyközönség előtt. Olyan nagy esemény volt ez, hogy Horthy Miklós államfő nyitotta meg a kiállítást. Majd sajnos az 1944-45-ös események során a múzeumot és anyagát ki kellett telepíteni a Dunántúra, ahol a vagonokat, amelyben a műtárgyak voltak, bombatámadás érte. Mai napig nagyon sok műtárgyunk sorsáról nem tudunk, és hát 1945 után pedig megindult az újabb, azóta tartó szerencsére békés fejlődés, és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum ma már nem csak a várban, hanem az említett filiálékban is be tudja mutatni a magyar hadtörténet eseményeit. Néhány haditechnikai parkot említhetnék itt. Komárom monostori erődben is van kiállításunk. A Keceli Haditechnikai Park nagyon érdekes látnivalókat nyújt. Vagy említhetném az éppen ezekben a percekben megnyíló Zánkai Haditechnikai Parkot, amelyhez szintén a Hadtörténeti Múzeum nehéz technikai gyűjteménye adta az anyagot, és ahol a különböző fegyvernemeket mutatjuk be egy-egy jellegzetes eszközön keresztül. Nem akarnék kihagyni egyet sem, úgyhogy most nem kezdem el sorolni őket, de az ország különböző pontjain igen látványos és nehéz technikai eszközökkel tűzdelt kiállítási anyagot mutatunk be a látogatók számára. És hadd említsem még itt meg azért, hogy például az augusztus 7.-8. Kecskeméti repülőnapon is képviseltetni fogjuk magunkat, ahol egy dupla hangárban, egy Gripen hangárban egy olyan kiállítást rendezünk, illetve mutatunk be, amely a 100 éves magyar katonai repülés témájába kalauzolja el a látogatókat, és itt bemutatjuk a magyar katonai repülés kezdeteit 1910-ből, illetve az első világháború végéig a fejlődést, amely ezen a területen végbe ment a magyar haderőben. Több repülőász is volt ebben az időszakban az osztrák-magyar hadseregben, aki magyar származású volt, és hát emellett bemutatjuk természetesen a többi fegyvernemet is, amelyek tulajdonképpen az embereket adták a katonai repülő alakulatokhoz.
Köszönöm, most ismét egy kis zenét fogunk hallgatni, az István a király után most Dézsi Bacsónak a Magyar Hősök indulója lehet majd hallani, és utána folytatjuk még azzal is, hogy szó volt arról, hogy nagyon különleges ez a Hadtörténeti Múzeum szerkezete szempontjából is, úgyhogy néhány szót azért erről is majd fogunk kérni a zene után. Tehát kedves hallgatóink, önök a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, és a Hadtörténeti Múzeumnak a kiállításait mutatjuk be. Ott hagytuk abba, hogy ez a Hadtörténeti Múzeum a többi múzeumtól több mindenben is eltér. Más a működése, szerkezete. Mit is jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy a Hadtörténeti Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nevű, a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó intézménynek egy igazgatósága, egy része. A múzeumon belül természetesen külön osztályok látják el a műtárgyak nyilvántartásának, szakmai feldolgozásának, restaurálásának, kiállításának feladatát, illetve külön részleg foglalkozik például hadszíntérkutatással, hadirégészettel, külön részleg foglalkozik a múzeum pedagógiával, és ennek a működéséről akkor kollégám most kis beszámolót fog tartani.
A múzeum pedagógiai marketing és média osztály 2 évvel ezelőtt alakult meg a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, és felismerte a múzeum azt, hogy enélkül a 3 terület nélkül nagyon nehéz előrelépni. Ennek a felismerésnek úgy mondhatnám az atya, vagy a kezdeményezője, az intézmény vezetője, dr. Holló József nyugalmazott altábornagy úr volt, és köszönet értem, mert 2 oldalú dolog, nem csak az osztály részére, hanem úgy érzem az intézmény részére is egy előrelépést jelentett, és érzésem szerint az összintézmény elismerését jelentette, és ebben az osztályunk részét is jelentette a 2009-es év múzeumadíj elnyerése is. Ez az elismerés természetesen nem egy osztálynak köszönhető, mert egy osztály nem létezhetne az egész intézmény nélkül. A könyvtárosok, levéltárosok, irattárosok, muzeológusok, szakdolgozók mind-mind hozzátették a maguk részét ahhoz, hogy ezt a címet elnyerjük, és úgy érzem elég megtiszteltetés és egy igen kiemelkedő időpont ez a múzeum életében, ugyanis 1999-ben már egyszer elnyerte a múzeum, és 10 évvel később most másodszor sikerült ezt a dolgot megtennünk. A múzeumpedagógiai és marketing és média osztály mindhárom területen igen intenzíven lépett be az intézmény életébe. A múzeumpedagógiáról annyit, hogy ma már igazából nehéz egy jól működő múzeumot működtetni. Az ország vezető múzeumai szinte mind belátták ezt, és szinte kivétel nélkül múzeumpedagógusokat alkalmaznak. Azt szoktam mondani, néha viccesen, néha komolyan, hogy a múzeumpedagógia kíváncsivá tevés tudománya. És ebben az a vicc, hogy igazából nem vicc, mert az érdeklődés felkeltésére van mód egy 1,5-2 órás foglalkozás során. Az elmélyülést azt már a magának, a látogatónak kell megtennie. Mondhatnám azt is, hogy egy kaput nyitunk a múzeum felé, vagy a múzeum anyaga felé, és ezen a kapun, aki belép természetesen, vagy átlép, az már önmaga folytatja bent az utat, aki pedig nem, az egy élménnyel gazdagabban távozik a múzeumból. 3 kulcs dolgot tartok fontosnak a múzeumpedagógiai munka során. Az egyik az élmény, tehát mindenféleképpen élménnyel távozzon a látogató. A második a szakmaiság, tehát mindenféleképpen szigorú szakmaiságon kell alapulnia. A harmadik pedig, hogy valamilyen filozófiai, pszichikai töbletet tegyen a látogatóhoz. A betérő látogató valamivel többel távozzon el, mint ahogy beérkezett a múzeumba. Marketing és média tevékenységünk nem csupán a múzeumra korlátozódik, hanem az egész intézményre. A Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeként rendkívül sok eseménynek adunk otthont, és nem csak a múzeum működésével, hanem a többi igazgatóság, illetve a rendezvények propagálásával is foglalkozik az osztályunk. Munkatársaim nagyon hozzáértő, szakavatott, és úgy is mondhatnám, szakma elismertségét kivívó munkatársak lettek, és ez ilyen rövid idő alatt úgy érzem, hogy nem kis teljesítmény.
Hányan dolgoznak
múzeumpedagógiai
területen?
Múzeum, minden területen 2 fő dolgozik. Tehát a múzeumpedagógusok vagyunk 2, marketing 2 fő, és a média területén is 2 fő dolgozik.
Másik kérdésem pedig, hogy ugye Hadtörténeti Múzeumban járunk, fegyverek vannak, háborúkról van szó, harcokról. Agresszivitásra nem neveli ez a látogatókat? Hogyan oldják ezt meg?
Mindig azt mondom, a pedagógusok többsége hölgy. És mikor telefonon érdeklődnek, mindig azt mondom, hogy először jöjjenek el és tartsanak egy terepszemlét, ha van idejük. és megdöbbenve tapasztalják, hogy a háború természetesen érintenünk kell a történelem révén, de megdöbbenve tapasztalják, hogy tulajdonképpen pacifista módon tálaljuk a háborúval kapcsolatos ismereteket, még a legnépszerűbb foglalkozásunkon is, ami pedig az Ittól a géppuskáig címet viseli, ahol egyértelműen fegyverekről van szó. Érdekes módon a hölgyek sokkal nagyobb érdeklődést mutatnak a fegyverek iránt, mint az urak vagy a fiúk, ugyanis előfordul az, hogy egy anyuka kezéből szó szerint ki kell csavarni a fegyvert, hogy a gyereknek oda tudjam adni, mert a következő csoport már érkezik, de a gyerek még nem látta, vagy nem vehette a kezébe. A másik megdöbbentő dolog, hogy az emberek igénylik a fegyelmet. Tehát megvan arra az igény, hogy fegyelmezett módon éljenek. Az más kérdés, hogy kint a polgári életben ez nem mindig megvalósítható. De megdöbbentő az, amikor egy-egy foglalkozás során sorakozunk, vagy katonai alakzatokat próbálunk ki, és hogy mennyire lelkesen és precízen vesznek részt, még a legvásottabb iskolás csoportok is. Tehát ez egy számomra is egy megdöbbentő dolog volt, és mondom, igénylik, várják ezeket a foglalkozásokat.
És akkor még egy visszatérve a múzeumhoz egy kérdést. A hadtörténeti múzeumnak hosszú története van. A múzeum célja tulajdonképpen változott az idők során, illetőleg, hogyha igen, akkor miben? Vagy végig mindig ugyanazt a célt tűzték ki maguknak?
Azt gondolom, hogy az idők során azért a filozófia egy kicsit mindig változott. Vannak állandó elemek is. Természetesen van egy olyan társadalmi elvárás irányunkban, hogy a hadtörténelem eszközeit folyamatosan mutassuk be. Tehát aki eljön hozzánk, az tényleg fegyvereket, egyenruhákat, zászlókat, kitüntetéseket szeretne látni. De ezen kívül mindig igyekszünk egy-egy érdekes témát felvetni. És hát néhány újdonságot, illetve mára már állandóvá vált elemet hadd említsek még meg a múzeum működéséből. Az egyik újdonság, ami az év múzeuma cím elnyeréséhez is hozzájárult, az a padlásgaléria, ahol különböző korszakok szobrait, természetesen katonai vonatkozású szobrait mutatjuk be a külön vezetett csoportoknak, tehát ez csak tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve hát nagyon fontos az is, hogy időről időre, mondhatnám évről évre megjelenik a Múzeumi Értesítő című kiadványunk, ahol a munkatársak legújabb szakmai eredményeit, a kutatásait mutatjuk be a társintézmények, illetve az érdeklődő nagyközönség számára, és mindenképpen elismerést vívott ki az is, hogy ezt a bizonyos állandó kiállítási sort ugyancsak évről évre az anyagi lehetőségek függvényében igyekszünk folytatni, és egy bizonyos gerincre felfűzni az egész korszakot, amelyet a múzeumban gyűjtünk, kutatunk és bemutatunk.
Az év múzeuma díjat, ahogy megfogalmazták, a magyar katonai hagyományok megmentése, megismertetése érdekében végzett sok irányú kiemelkedő munka, valamint a látogatóbarát tevékenysége miatt kapta a múzeum. És a megismerés, megmentés mit jelent, mi rejlik mögötte?
Elhangzott itt egy nagyon fontos szó, a hagyományőrzés. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az egyik osztályunk hadirégész, harctérkutató és hagyományőrző osztály kifejezetten foglalkozik az élő hadtörténelem rendezvény sorozatba illeszkedve a hadtörténelem közelhozásához a közönséghez. Tehát például a Múzeumok Éjszakája rendezvényünkön a különböző korszakok egyenruháiba bújva hagyományőrzők vettek részt és szerveztek különböző programokat, de ugyanígy az említett kecskeméti repülőnapon augusztus 7-én és 8-án az első világháborús osztrák-magyar haderő különböző fegyvernemeinek egyenruháit magukra öltve hagyományőrzők fogják sokkal inkább tapinthatóan bemutatni ezt a korszakot a látogatók számára. Tehát a hagyományőrzés ugyancsak egy külön területe. Olyan sok mindent csinálunk valóban itt a múzeumban, hogy szinte kevésnek is bizonyult ez az idő, hogy mindenről beszámoljunk.
Akkor még már csak egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, de egy elég nagy téma tulajdonképpen, hogy hogyan illeszkedik be a civil polgárok életébe és a katonai életbe ez a múzeum? Tehát a látogatók milyen arányban osztanak meg? Vannak-e külön rendezvények, vagy van-e egyfajta baráti társaságkör, amelyik kapcsolódik az intézményhez?
Mindaz, amit most elmondott, létezik a múzeumban. Az idő rövidségére tekintettel csak néhány dolgot emelnék ki. Idősek fegyverbaráti klubja, rendszeresen visszajáró, nyugállományú, nyugalmazott, nyugdíjas tisztek, tiszthelyettesek csoportjai látogatják. Az aktív állomány nagy része látogatja a történeti múzeumot, de ez mégis csak elenyésző része annak a látogató tömegnek, aki rendszeresen megjelenik a múzeumban és látogatja kiállításainkat. A látogatók 50%-a általában iskolai szervezett csoportok keretében érkeznek hozzánk. A maradék 50%-ot alkotják a családok és a már említett más csoportok. Rendkívül nagy az érdeklődés a fegyverek iránt, annak ellenére, hogy nem igyekszünk elhinteni azt a tudatot, hogy nekünk fegyverre szükségünk van, inkább mint egy visszatartó erőként jelenik meg a Történeti Intézet és Múzeum kiállításain a fegyver.
Esetleg valamilyen történet kapcsolódik ezeknek a megismeréséhez? Tehát a látogatókkal kapcsolatban van-e valami olyan esemény, ami emlékezetes volt?
Az események sorát mondhatnám most. Múzeumok majálisán rendszeresen megjelenünk, múzeumok éjszakája rendszeresen, idén már az őszi múzeumok éjszakáján is részt veszünk. A múzeumok őszi fesztiválja sorozaton rendszeresen megjelenünk, a szünidődő programban rendszeres programokat adunk. Ezen kívül számos más olyan programunk is van, ami katonacsaládok országos találkozójához, vagy a Honvéd majális, az a Honvédelem napjához kapcsolódik.
Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет.
вот родную, а любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Minden lényegeset elmondtunk, ha nem, akkor most szóljanak, mert hogyha nem szólnak, akkor ezzel véget ért a műsorunk, és viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.